művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Gerendás Péter, a művészbejáró vendége, aki szerencsére hozta magával a gitárját is, ami, ahogy szoktam mondani, hát ha már itt van, akkor el fog sülni, szóval fog énekelni, gitározni. Az még izgalmasabb lenne, hogyha mondjuk ott hozta volna a 9 gyerekét is, ugye családi zenekara is van, hát majd erről is beszélünk, meg valószínűleg hogy társadalmi kérdésekről is, mert azokról is szokott, utána pedig jön a kritikai rovatom. Hát először beszélek Csombor Terézről, aki egy elképesztő színésznő volt Kecskeméten. A legtöbben most mondja, hogy a drága örökösökből ismerik, de hát mindent játszott. Én legutoljára Csehov 3 nővérében láttam tavaly, de pár hete is volt bemutatója, nagyon hirtelen halt meg. Aztán, ami megörvendetes, hogy van Budapestnek egy új színháza, Bástya színháza, régi mozi helyén, ott volt egy új bemutató, méghozzá Udvaros Dorottyával és Medvecki Balázzsal a szerepekben. Aztán beszélek a Magyar Színháznak a Koldus és Királyfiáról, beszélek a Rózsavölgyi új bemutatójáról, és ki tudja még miről. Na, akkor ez lesz most. Az egyik leghíresebb dalod az, hogy átölel a múlt. Átölel?
Hát mindenképpen én egy nagyon egymást tisztelő, ez egy nagyon fontos szó, és szerető családban nevelkedtem, ez egy olyan csodálatos fészek volt, ahol azt láttam magam előtt, hogy a szüleim nagyon, nagyon tisztelettel beszélnek egymással, soha nem volt vita, és egy ilyen nagyon békés család.
De neked csak, ha jól tudom, egy bátyád.
Igen,
van, tehát, hogy te nem halmoztad a testvéreket.
Hát, bár volt egy nem rajta múlott. De.
Volt egy ükapád, ahol 11 gyerek volt.
Így van, igen. Hát ez öröm volt, amikor egy ilyen mikrofilmen családfa kutatásban a bátyámmal ráleltünk erre a bizonyos ősünkre.
De ezt hogy mutattátok a családfát?
Van mikrofilmeken tárolják ezeket az adatokat, és mi nagyon kíváncsiak voltunk.
És bementetek valamilyen?
Bementünk a levéltárba, igen, és ott mikrofilmen őrizgetik ezeket az adatokat, és akkor olyan izgalmas volt, hogy így pörgettük ugye ezeket az éveket, és ahogy derültek ki, kiderültek jobban mondva ezek a nagyon érdekes és értékes titkok, mivel foglalkoztak például, olyan érdekes, egzotikus foglalkozások voltak, amiről most fogalmunk nincs, hogy micsoda, és nagyon-nagyon szerettük ezt a tevékenységet, úgyhogy így sok mindenre fény derült, például erről 11 gyermeke volt, megnyugodtam egy kicsit, mert azt hittem, hogy ez az őrület, ez nálam indult el, de hál' Istennek ez korábban.
De állítólag a 9. után is a szülőszobában azt mondtad a amúgy 15 évvel fiatalabb feleségednek, hogy hát ugye nem ez az utolsó, és mindig ezt mondtad állítólag.
Igen, én most is imádnám, csak hát közben előre haladt, sajnos ezt nehéz az embernek elfogadnia, hogy ilyen rohadtul múlik az idő, és tényleg egyik napot követ a másik, egyik hónap, egy másik év, stb., és egyszer csak megöregszik az ember, amit nem lehet aggyal fölmérni, mert közben meg hát így a szegény Terézzel kapcsolatban, hogy még 2-3 héttel ezelőtt még egész máson járt az esze, azon járt az esze, ami minden művésznek jár az esze, az utolsó leheletéig, hogy a közönségnek játszon, a közönséget szórakoztassa, és ezzel így volt mindenki, aki művész létére ugye sajnos szembe kellett nézni azzal, hogy véges az élet. De még az utolsó pillanatig is voltak tervei, és én is úgy vagyok, hogy én soha nem lazsálok, mindig az új dolgon jár az eszem. És remélem, hogy ez még sokáig
de hát azért működni. A gyerekek azért, akárhogy vesszük valamelyest, az életnek hosszabbításai, nem? És aztán a tiedét, azt jócskához szem. 9, el nem tudom képzelni, ugye 3 feleségtől, vagy 3 nőtől, vagy nem tudom, hogy 3 felesége, az utóbbi 6 gyerek a mostanitól, hogy lehet? Tehát, hogy közben te ide rohansz, oda rohansz, fellépsz, este nem vagy otthon a fürdetésnél, ezért hogy lehet 9 gyereket valahogy adjusztálni?
Ugye ez természetesen mindig arról szól, hogy az anyák milyen heroikus küzdelmet folytatnak, és hát a teljes tiszteletem és elismerésem az övék.
És ő főállású volt már a tiéd? Tehát főállású anya?
Igen. És hát, ha csak 6-ról beszélünk, a 6 közös gyermekünkről, a mostani feleségemmel, akkor is többen felkiáltanak, hogy ez mondjuk 2 gyermekesek, hogy úristen, ez hogy csinálta?
Hát már csak te nem tudom képzelni a óvodába, iskolába vívést, az edzésre vívést, az énekkarba vívést, innen elhozást.
Így aztán nem vittük őket edzésre.
Tényleg?
Igen. Na, de megtanultak muzsikálni, viszont
mindenki?
Oda megvittük.
Hát
gyakorlatilag nem mondom, hogy mindenki, de azért nagy erőkkel. Inkább azt mondom, a művészet, most mindegy, hogy minek nevezzük, de hát a zenében egészen különösen jeleskedik, majdnem mindegyik, de az a lényeg, hogy mi magunk csodálkozunk azon, hogy ezt hogy csináltuk. Tehát van ilyen videó, egy szállodában az volt a deal, a szálloda igazgató fölé volt, hogy nem fizetnének fellépti díjat. Ideig nagyon izgalmasan hangzott a dolog, de azt mondja, hogy cserébe viszont ott tölthetünk, nem tudom én, egy hetet a szállodában, teljesen elmondtam, hogy
azért... Teljes gyerek.
Mondom, gondoljátok ezt meg, mert lehet, hogy te nem tudod, lehet egy jelképes hadsereggel fog
meg... Ja, hogy ő nem tudta, hogy hány gyerek.
Nem tudta, valószínűleg nem tudta, de az is lehet, hogy tudta, mert megserezdült, amikor mondtam, hogy hát de mi elég szép számmal fogunk megjelenni. Na, és akkor van olyan videó, ahol lemegyünk a medencéhez, volt a szálloda a medence, és azt kell, hogy konstatáljuk így ennyi év után, hogy a 6 gyerek 6 felé rohan a mélyvízű és egyéb medencék között, és életben maradtak. Tehát ez a fantasztikus, hogy minden ezek dacára életben maradtak, ez fantasztikus.
Ugye neked a fő témád azért a dalaiban, gondolom, nem véletlenül a nő, meg az utóbbi időben a gyerek.
Igen. Hát igen, én most nem azért, hogy a női hallgatóknak, meg nem is akarok női szavazatokat szerezni, nem erről van szó, mert nem vagyok politikus, de egyszerűen arról van szó, hogy én tényleg, hát akár a saját anyukámból kiindulva, hogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek anyukámnak, és ő nagyon sok, ő nem pusztán technikai anya volt, hanem egy lelki anya volt, aki érzelmileg nagyon sokat adott nekem, meg intellektuális szempontból. Tehát az, hogy én a versek iránt elkezdtem érdeklődni, hogy elkezdtem írni dalszövegeket, azt mind anyukámnak köszönhetem, mert kiskoromban hallgattam, hogy ilyen pici kislemezeken hallgatott híres magyar színészek előadásában híres költők verseit. És ez, én ebben nőttem föl, ez nagyon-nagyon fontos dolog.
De amúgy és állítólag nőimádó vagy. Nem csak, hát anyu, ez... nem csak anyuka imádó.
Hát, hogyha a 9 gyerek ez jelent valamit, akkor nem csak a gyerekeket szeretem, hanem az ő anyukájukat is szeretem, vagy szerettem. De az enyém, hogy én egyáltalán nem vagyok nőcsábász, tehát ez egyáltalán nem így van. A látszat ellenére is.
De szerettél volna az lenni?
Hát
amúgy.
Most így utólag visszagondolom. Nem. Nem, hát én tényleg egy ilyen nagyon, ha így mondhatom, hogy egy erkölcsös családba születtem bele, ahol egy ilyen kölcsönös respekt volt, és tényleg nagyon-nagyon nagy békesség honolt, és ez teljesen természetes volt, hogy van az embernek egy társa, és akkor ha lehet, akkor azzal öregedjen meg. Ez mindenkinek egy nagyon fontos dolog. Nem mindenkinek sikerül, sőt, inkább pláne a mai világban nagyon keveseknek sikerül.
És a régi társaid jóban vannak a mostani feleségeddel? A régi társaid jóban vannak a mostani feleségeddel?
Hát most ezt politikailag korrekt választ, vagy az őszinte igazságot?
Hát az őszintére jobban vágynék. Szóval nincsenek.
Nincs.
És te jóban vagy mind a 9 gyerkőccel?
én jóba vagyok a 9 gyerkőccel, annak ellenére, hogy természetesen vannak, mint hogy minden kapcsolatban, házasságban, apa, gyerek kapcsolatban is lehetnek hullámvölgyek, természetesen, ami sokszor ilyen nevelési ugye, nézeteltérések támadhatnak, főleg a kamaszkorban, amikor ugye van egy mondás, hogy van 13 éved, hogy megszeresd a gyereket, hogy utána el tud viselni. És hát ez tényleg ezt alá tudom támasztani.
Nagy kihágásaik voltak, vannak?
Hát, ne menjünk bele ebbe.
Szóval,
nem szeretnék igen. A rádióba ilyen információ, nem, hál' Istennek mindegyik megvan, és mindegyik egészséges, és mindegyik normális, ha nem semmi panaszra okom nem lehet. Hát a kamaszkor az nem egy könnyű dolog. Van, akinél könnyebben megy, van, akinél nehezebben. Például mindenki azt mondja, hogy a lányok kamaszkora az sokkal, de sokkal rosszabb. Hál' Istennek én ezt nem mondhatom. Hullámzó a dolog, és mindegyik gyerekemnél ez különböző, vagy ilyesmi, de van olyan lányom, akinél egyetem meg se éreztük, hogy kamaszkor van.
Mennyi gyerek él most veletek?
Hát most jelen pillanatban 3 gyermekünk még mindig ott lakik nálunk, de most például van a 4. gyermek, ő egy hajón muzsikál, és ő is most ott van nálunk, amikor itthon van, akkor ő is ott szokott lenni nálunk. Tehát azért folyamatosan az a szuper a sok gyermekben, és én áldom az eszünket, hogy ilyen sok gyermek, mert mindig valaki jön, igaz, hogy sajnos mennek is, de mindig valaki jön, az a jó.
Na, akkor most én elkezd, vagy nőről, vagy gyerekről, vagy a kettőről, hát, netán együtt, nem? Nem muszáj egyébként végig énekelni, inkább többfélét többször, jó?
Jó, hát ez most így csak így hirtelen, ami eszembe jut. A következő dal egy koncerten fog elhangzani, ami nem sokára lesz. Azt nem mondom meg, hogy hol, csak azt, hogy április 26-án, és a country jegyében fog ez az este elhangzani, az összes dal, átdolgozások és saját számok. Ez a dal, amit most fogok játszani, Dusán ő írta a szövegét, én a zenét, és ez egy már megszületése pillanatában egy country dal volt. És Zorán lemezére írtuk. Megállít egy szép csokor, de a virágbolt már rég bezárt, talán jobb ez így. Még azt hinnéd, hogy bánom már, és ráadásul jól is gondolnád. Majd később talán felmegyek, de az utcák olyan fényesek, míg tőled távol vagyok. Ha újra félreérteném, ha újra félreérteném, másképp szeretnél, másképp szeretnél, másképp szeretnélek én.
Remek. Te ugye mostanában már ezen legjellemződ rá, hogy egy szál gitárral. De hát volt neked saját zenekarod, meg voltak mindenféle kunsztok, hogy ütős zenekarral, hogy vonós négyessel, vagy szimfonikus zenekarral.
Igen.
Melyik volt a legjobb, vagy hogy jöttek ezek, és aztán hogy lett ebből ez a legletisztultabb gitárforma?
Nagyon nehéz válaszolnom erre a kérdésre, legalább olyan nehéz, mint ha azt kérdeznéd, hogy melyik dalomat szeretem legjobban, vagy melyik gyerekemet szeretem a legjobban, mert mindegyik gyerekemet egyformán szeretem, mert mindegyik más, nem lehet egyformán szeretni. A dalok is mindegyik más, a zenekarok is mindegyik más volt, zenészek, csodálatos zenészek voltak, és mindegyiket más miatt szerettem. A különböző felállásokat is más és más miatt szerettem. Játszottam a MÁV szimfonikusokkal, imádtam Pannon filharmonikusokkal, akkor a veszprémi vonósokkal játszottam, és Mendelssohn kamarazenekar, közben eszembe jutott a név, kicsit lassan forognak már a kerekek, de a lényeg az, hogy tehát ővelük is játszottam, és hát sok mindenkivel, sok-sok nagyon híres zenésszel és jó muzsikusokkal játszottam, és nem tudnék dönteni, hogy melyik felállás.
És amikor csupa ütős?
Igen, olyan is volt, hogy 30 ütős volt a színpadon, és volt az Amaryllis vonós négyessel, csináltunk egy felejthetetlen lemez, meg turnét, az is nagyszerű volt. Úgyhogy igen, hát a 35-ös az brutális élmény volt a közönségnek, meg nekem, hát az hihetetlen.
Arra, hogy nehéz is elképzelni, hogy hallatszott a hangod, vagy hogy a 35-ös az diliáz.
Igen, hát azért ez nagyon ügyesen ki volt találva, mert tényleg nagyon nehéz lett volna labdába rúgni, hanem volt egy rész, egy ilyen ritmus szóló a számnak a végén, és abba volt ez a bizonyos ütős rész, ahol egy nagyon ütős volt ez a rész, ahol a zenészek, dobosok és zenészek, mert az van ilyen vicc, hogy a zenészek meg a dobosok, hát a dobosok és zenészek, sőt, sok olyan dobos van, akiket én is ismerek, aki multi-instrumentalista, az én gyerekeim is minden hangszeren jóformán játszanak, és a dob egy a sok közül, és hát én magam is együtt játszottam sok olyan zenésszel, aki mindent tudott.
Hány gyerek játszik hangszeren?
Hát ugye a nagyszámok törvénye, ugye kezdjük akkor a legidősebb Dávid, a Vera jött utána, ő nem zenél a gyerekeim közül. Jött a Mirko, aki szintén zenél, szépen énekel. Aztán jött a Dani, aki ugye egy ilyen multi-instrumentalista, jelentsen bármit is ez a szó. És aztán jött a Hanna, aki egyértelműen zongorázik. Hát mindegyikről tényleg nem az apai elfogultság beszél velem, de szuperlatívuszokban tudnék beszélni. Akkor a Hanna után jött a Robi, aki elektronikus zenében utazik, akkor utána jött a Ruben, aki nagyon híres zenekarban játszik, a legnépszerűbb jelen pillanatban, a legnépszerűbb produkcióban. Háromszor megtöltötték a Puskás Arénát, és ebben basszusgitározik az én fiam.
Azért de ez melyik produkció?
Azaria, úgyhogy.
Ja, Azaria, ja, hát azt tudja mindenki.
Hát csak nem tudtam, hogy szabad-e mondani.
Hát miért, ez neveket szabad.
Jó, na és van a Ruben.
De őket, bocsánat, te tanítottad, vagy ki hattad őket? Szóval
nem, hát ők ha az úszóknál igaz az, hogy bedobják a medencébe, akkor ez náluk nagyon igaz, tehát rögtön az első pillanattól kezdve együtt éltek a zenével, és nagyon gyorsan együtt zenéltem velük, tehát bevettem a zenekarba őket, és aztán ugye ne hagyjuk abba a sort, ha már belekezdtem, és akkor utána jött a, nem mondtam, hogy Dávid, Veronika fodrász lett egyébként, a Mirko, akkor utána jött a Dani, a Hanna, a Robi, és a Rubennél tartottunk, és akkor jött a Róza, aki úgy született meg, hogy én fel voltam rá készülve, hogy az összes gyereknél egy ilyen hatalmas szenvedés és vajudás, mire, és mondta a feleségem, hogy Petikén, menjünk, siessünk, mert eljött az ide, mondtam, hogy ó, de ráérünk arra, még egy volt egy kis babaszerviz, borotválkoztam, és fütyűrészem, mondja a feleségem, Petikén, siess, mert érzem, hogy jó, hát mondom, én ismerem ezt, és akkor ahogy beértünk a kórházba, a Róza kilőtt, mosolyogva, és úgy maradt, azóta is mosolyog, de tényleg egy különleges, ilyen vidám kis leányka.
És mindegyik gyereknél nem voltál szülőszobában?
Hát az utolsó hétnél benn voltam, igen. Az első kettőnél...
Ja, hogy a kórházban is benn. Ja, az utolsó hét gyereknél.
Az első kettőnél még akkor ezt nem lehetett megcsinálni. Divan. Nem volt divat. Na és akkor van a Flóra, ő az utolsó gyermek, hát ő még 16 éves, úgyhogy még az útkeresésben van. Ja, a Róza egyébként fotózik, nagyon szépen fotózik. Ugye azt hiszem, remélem, hogy mindenkörül elmondtam mindent, de kezdhetjük előről, és remélem elmondtam mindenkit.
Ugye több díjad mellett van Radnóti antirasszista.
Igen.
Díjad is. Miért kaptad?
Hát ugye az embernek a saját kínos, az embernek a saját érdemeiről beszélni, tehát attól kéne megkérdezni, aki ezt a díjat adta nekem, hogy én ezt mivel érdemeltem ki. Természetesen ez csak egy, hogy ismerem, ilyen álszerény megnyilvánulása részemről, mert pontosan tudom, hogy miért kaptam, de ennek ellenére se szívesen beszélek róla, mert öndicséret büdös, és nem azért csináltam, hogy én kitüntetést kapjak, és nem azért csináltam semmit ebben a témakörben, mert én elismerésre...
Na jó, de azért pár mondatot csak mondj róla.
Hát én hogy ismerem, az anyatejjel szívtam be az érzékenységet bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Édesanyám Lichtenwörth nevű helyen volt koncentrációs táborban, apukám meg Ukrajnában volt munkaszolgálatos. És én ebbe nőttem föl, ebbe a nagyon-nagyon vidám és békés családba, és súlyos történelmi terhektől ugye terhelten, és hát ezt az ember viszi tovább. Nagyon közel vagyok, ugye 56-ban születtem, és hát nagyon közel voltunk még ehhez az időszakhoz, és hát azt látva a szüleimben, hogy milyen hatást tett ez az időszak rájuk, én különösen érzékeny vagyok ezekre a dolgokra, hogy nem csak a természetesen a saját származásomra vagyok érzékeny, mindenféle olyan adott esetben üldözött kisebbséggel kapcsolatban ugyanezt a szolidaritást érzem, és hát most, ami történt október 7-én, hát az maga a szörnyűség, és még mindig ugye jönnek elő sajnos a szörnyű igazság, a remény szerte foszlik, ez fáj, ez egyszerűen olyan mértékben fájdalmas számra, hogy az emberiség nem változik, ez nagyon nehezen elviselhető. 69-ben fölmentek az űrbe, és sétálgattak a holdon emberek, és ahhoz képest meg semmit nem fejlődött sajnos ilyen szempont, tehát a barbarizmus az ugyanúgy működik, mint a középkorban, és ez borzalmas ezzel szembesülni, mindig hát a szüleim a háború után felszabadultak, és azt gondolták, hogy ez akkora veszteséggel járt, hogy soha az életbe ez még egyszer nem fog előfordulni. És hát sajnos ebbe tévedtek.
Na de hát most úgy tűnik, hogy éppen, hogy növekszik az antiszemitizmus a világban.
Hát ez is sajnos egy törvényszerű dolog, tehát ahogy romlik a gazdasági helyzet, és ez akkor is így volt a náci Németország, azért volt ekkora sikere akkor Hitlernek, mert kínált egy alternatívát, rámutatott, hogy kik tehetnek arról, hogy te szegény vagy, ők
tehetnek. Ami ugye a hamis alternatíva volt, de...
Persze, ez egy szabad rablás volt, tulajdonképpen megnevezte a felelősséget, és ellopták a vagyonokat. Legálisan, törvényekkel szabályozva ellopták a vagyonokat. Ez sima rablás volt, ilyen faji ügyekbe betakarva, vagy ilyesmi. De hát gondolom nem azért hívtál, hogy ilyen szomorú témákról beszélgessünk, csak ha már ez került szóba.
Hát szóba került, meg még azért annyit mondjál, ugye egyszer neked nagyon nagy port vett föl az a nyilatkozatot, hogy te el akarod hagyni az országot. És aztán nem hagytad el, akkor ezt is számon kérték, hogy ha már mondtad, ugyan már miért nem.
Igen.
Mondtad, hogy itt annyi szeretettel is találkozol, hogy meg hát 9 gyerekkel azért nehéz csak úgy kosszálni nyilván a világban. De mostában nem fordul meg ilyen már a fejedbe,
hát
ugye?
Én szerintem, és ez egy teljesen természetes dolog, és most nem akarok nagy elődökre hivatkozni, de mindenkinél a múltban is nagy költő Ady Endre ez a vonzás és taszítás, tehát hogy az egyik oldalon egy elvágyódás, amikor tél van, akkor én azonnal valami napos helyre vágyom, ahol nincs tél, és hát ugye persze túlmegyek ezen, ami ugye nagyon fontos volt, hogy a szónak nagy ereje van, és ennek ellenére a leírt szó se lehet biztosítéknak venni arra, hogy nem értik félre, vagy nem akarják félreérteni. És én ugye szembesültem sokszor azokkal a sok zöldséggel, amivel szembesítnek, amit én egyáltalán nem mondtam, és nem nyilatkoztam, stb. Egy magán bejegyzésem volt a saját oldalamon. Tehát nem az MTI-hez befáradtam, és ott nagy dobra vertem, és utána nem is hakniztam ezzel a témával, pedig mehettem volna sokfelé. Egyébként ami a csodálatos, hogy tényleg akkora szeretett dömpinggel találkoztam, a világ minden tájáról emberek írtak, megadták a telefon, privát telefonszámokat, hogy hívjam őket, és majd ők segítenek. Szóval tényleg ilyen szempontból, persze sok szempontból borzalmas, mert mai napig kapok ilyen gyalázatot, ártatlan dolgokat, tehát ha fellépést hirdetnek, vagy egy dalt fölteszek, nem létezik, hogy valaki ne írja oda, és ne szembesítene ezzel, hogy na mi van, na mindegy, az a lényeg, hogy ne is beszéljünk róla, az a lényeg, hogy a saját oldalamon írtam, és ez bizony felelősség, mert akkor erre is rájöttem, hogy azt hiszi az ember, hogy van neki privát oldala az interneten, és közben nem. És hát természetesen pró meg kontra, az összes oldala maga érdekei szerint fölhasznált engem, mely nem vagyok fontos, természetesen az ügy az sokkal fontosabb, és abban a bizonyos ügyben az én szerepem megvolt. Nekem nem volt ügyem, én csak egyszerűen leírtam azt, amit érzek. Semmiféle pártpolitikai és választás, és egyáltalán nem érdekelt, az adott pillanatban az én közérzetemet megosztottam, az én rajongó, ha lehet ilyen nagykép kifejezést használni, az én rajongó táborommal megosztottam, mint ahogy én sok mindent megosztok, mert én imádom azt, hogy van egy ilyen fórum, ahol én meg tudok jelenni, ahol olvasnak. Kicsit olyan, hogyha nincs koncertem, akkor ez egy kicsit kárpótol, mert hasonló. Olyan, mint egy színpadon lennék, és látom a visszajelzéseket, és tudom, hogy buta dolog, de jól esik, szívecskéket küldnek, gyerekes dolog, de nekem jól esik, sikerélmény, szeretet, amire szüksége van. Egy színpadi ember az folyamatosan koldul a közönség szeretetéért.
Na, akkor most dalformájában is oszd meg velünk a közérzetedet.
Jó, hát én igyekszem jól lenni, mert ez a lényeg, hogy az ember jól legyen, a többi nem számít, tehát igazából Na jó, akkor zenélek, most nem beszélek. Az én gyermekkoromban gyermekkoromnak az egyik legfontosabb szereplője volt a Beatles, ők nem tudtak róla, sajnos. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's all right. Smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's all right. Ooh, it's all right. It's alright. 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 It's alright.
Alright.
Dolgozol új dalokon?
Mindig, folyamatosan ez a perverzió, hogy állandóan dalokat
ez a mindig
írom.
Hogy megy, hogy úgy, mint Thomas Mann, fölkezd reggel, és akkor muszáj megcsinálni két oldalt, vagy valami. Vagy ez ilyen hektikus azért?
Abszolút hektikus, és általában hangszer kell hozzá, tehát de valamikor nem. Valamikor úgy születik, hogy nem hangszerrel, de a lényeg az, hogy a legfontosabb dolog az, hogy amikor hangszer közelébe kerülök, most megosztom a kedves hallgatóinkat, tehát mondjuk tegyük föl, hogy elképzelek egy az alapján, hogy milyen hangulatom van, és elképzelek egy témát mondjuk, és akkor így leülök a gitáron, és akkor mondjuk ez egy C major, most beavatom a kedves hallgatókat, és akkor C major, C ez teljes mértékben igazoltan és bizonyítottan most ebben a pillanatban találtam ki, és akkor elkezdem írni rá a szöveget. Egyébként nem csak én írtam szöveget, hanem nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nagyon-nagyon jó és patinás és színvonalas szövegíró partnereim is akadtak, tényleg a legjobbak ebben a szakmában, és nagyon különleges dolog az együtt dolgozni mással. Amikor Bródy Jánossal Konz Zsuzsának írtunk dalt, akkor én elküldtem, akkor még kazetták voltak, és elküldtem neki a kazettán egy ilyen angol, ilyen fantázia nyelven a dalt, és akkor a Zsuzsa telefonált, hogy elkészült a szöveg, akkor még ilyen írott, géppel írott papíron volt, ez még nem volt internet, és akkor hát lenyűgözött, hogy milyen csodálatos volt a szöveg, de hát most én nem akarom megbántani azt a sok nagyon csodálatos szövegírót, mert hatalmas mennyiségben kéne felsorolni. Volt egy olyan lemezem, ahol nagyon sok rangos szövegíróval dolgoztam együtt, és volt tévé fellépésem, és ott kérdezte a riporter a neveket, és egyszerűen nem tudtam 15 nevet hirtelen felsorolni, és nagyon lelkismert furdalásom a mai napig, hogy kit hagytam ki, úgyhogy most nem merek ilyet csinálni, mert tényleg nagyon sokáig kéne sorolnom, és akkor nem kifutnánk a műsoridőből.
De most, hát független attól, hogy mi van a világban, meg az országban, alapvetően jól vagy?
Igen, én jól vagyok, és elsősorban jól szeretnék lenni, azért, mert rettetesen rövid az ideje mindenkinek. És akkor is rövid az ideje, hogyha egyébként relatíve hosszú, mert most azt mondják, hogy 80, ugye, ha valaki 80-ig eljut, hát az már nagyon keveseknek adatik meg, és arra azt mondják, hogy na, milyen szép élete volt. De onnan nézzük, hogy én meg most leszek nem sokára 69, akkor úristen, a 80 az nem vagyok olyan nagyon messze. Aztán amúgy is a 80 az mit jelent? 80 nyár például, hát ez mi az? Elszámolod, mert egy pillanat alatt 80-ig. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy life is very short, és még sorolhatnám különböző nyelveken, tehát, hogy az élet rövid, az nem egy urbánus legenda, hanem ez szó szerint így van, és érzi az ember minden sejtjében. Amikor múlik az idő, 20 éves korban nem is gondol az ember ilyesmire. Na, arra visszatérve, jól akarom magam érezni, és sajnálok minden idegeskedéssel eltöltött, egyébként meg sajnos olvasom a hülye kommenteket, és ezen felidegesítem magam, és van, hogy válaszolok, ami aztán pláne hülyeség, és tudom, hogy az idő rövid, és mégis ilyen marhaságokat csinálok, ezt nagyon sajnálom.
Köszönöm, hogy jöttem.
Én is köszönöm.
Gerendás Péter volt a művészbejáró vendége, adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először sajnos Csombor Terézről mindenkinek, aki ismerte őt, teca volt. Legtöbben a drága örökösök tenyeres, talpas nőjeként ismerik, de hát azért élete zöme a Kecskeméti Színházhoz kötődik, és hát mindenfélét eljátszott ott. Nagyon sok zenésben, hiszen hát azért ő operett musical szakot végzett, nagyon hamar színész akart lenni. Alattyán született, tehát színháztól azért egészen messze, de már akkor mondogatta, hogy igen, ő az akar lenni, és egyszerre csak a szomszéd jött, hogy hát a Szolnoki Színházban hirdetnek statiszta felvételt, úgyhogy nosza. És hát felvételizett is, és ott mindenféle darabokban benne volt, kisebb szerepeket is kapott, énekelt a kórusba, táncolt a karban, még aztán felvették a színművészetire, ahova egyébként Bór József tanácsolta, hogy jelentkezzen, és amikor végzett, akkor rögtön el is happolt a Győrbe, ugye ott rendezett ő, és Győrbe szerződtette, és ott akár egy évadban 6-8 szerepet is játszott, tehát alaposan kihasználták, és játszott mindenben. Tehát minden megvolt, Csárdás királynő, Máj, Ferlédi, Vígözvegy, Denevér, Úrimuri, amit el tudnak képzelni, és aztán egyszerre csak hívták Kecskemétre, és hát ott is ragadt, ott is élt, és hát a fia Ort Péter, akivel hát egy ilyen nagyon szép szimbiózisban voltak ők, a fia is ott játszik, voltak is ugye egy színpadon, legutóbb én tavaly láttam őket a három nővérben, ahol ugye Csombor Teréz, hát az öreg dada volt, és ezután az előadás után adta át Ort Péternek egyébként Asher Tamás a Gábor Miklós díjat, amit hát tudják az évad legjobb Shakespeare alakításáért ítélnek meg. Tehát egy iszonyúan jó humorú, nagyon vidám, energiákkal teli ember volt, és be nem állt a szája. Olyan nyáron egyébként Péter is és Teca is együtt jártak itt éppen ebben a stúdióban nálam, és hát egy nagyon-nagyon jót dumáltunk, fönn is van a YouTube-on, és Teca egészen komoly darabokban is nagyon megállta a helyét, miközben hát lételeme volt a tánc az ének. Tehát például a kritikus díjat annak idején a Macska forrog Bádogtetőn, tehát Tennessee Williams szerepért kapta tőlünk, vagy remek volt a Mi kis városunk című Thornton Wilder darabban is. Tehát, hogy élt, játszott, pár héttel ezelőtt is még bemutatója volt, és hát sajnos nagyon hirtelen történt, ami történt. Nem lehet napirendre térni fölötte, mert annyira válatlan volt, és annyira energiái teljében volt. Akkor egy abszolút örvendetes hír, hogy a Bástya Színház néven hát nyílt egy új színház, ami hát azért olyan jó dolog most, amikor szűnnek meg sajnos színházak, amikor bajba kerülnek színházak, mint például a Kolibri Színház, akkor jó azt hallani, hogy valakik egyszerűen csak alapítanak egy színházat. Hát elmondták a sajtótájékoztatón, hogy messze nem volt az egyszerű, mert hogy vagy másfél évig tartott az átalakítás, és akkor még azt hittem, hogy a volt Bástya mozinak a nagy termét alakították át, bár megkérdezték tőlük, hogy nincs-e arra esély, és olyan lebegtették ezt Ozsjáni Mihály, ugye a művészeti vezető, és Bermann Mária pedig az ügyvezető igazgató, lebegtették, hogy nem egészen elképzelhetetlen, de ami most van, az egy 90 személyes kis kamaraszínház. A volt mozinak az erkélyén, ahol tulajdonképpen a két vetítőgép volt, ott van most ez a színház, és hát rögtön nem akármivel nyitottak, mert ugye Udvaros Dorottya és Medvecki Balázs mesterkettősével, a Minden jót Leo Grande című produkcióval, amit ráadásul a tetejébe Keresztes Tamás rendezett, meglehetősen jól. Abszolút lehet azt mondani, hogy ezzel bemutatkozott a színház, hogy milyen típusú darabokat akar. Ugye az világos, hogy zömébe kamaradarabok játszhatók itt, a tér se túl nagy, meg hát nyilván a anyagi lehetőségek sem azok, tehát ezek pár szereplős darabok, és hogy mondjam, nem ilyen szalondarabok, tehát ahogy Ozsjáni Mihály fogalmazott a sajtótájékoztatón, amikor kérdezték tőle, hogy milyen lesz az első bemutató, azt mondta, hogy hát durva. Na most, hát mit jelent az, hogy durva? Ez ugye egy film eredetileg, és tulajdonképpen a filmnek készítették el az első adaptációját. Arról szól, hogy egy idős tanárnő, aki a tetejében hittant, vallást, erkölcstant tanított, és két éve meghalt a férje, az egyszerűen kibérel egy hotelszobát, és fogad egy fiatal szexmunkás férfit, és még azt is rögtön bevallja neki, hogy soha nem volt orgazmusa, csak szégyel, csak színlelte, és hogy hát most erre merészkedett, de közben roppantgátlásos, de precíz is, tehát csinált egy listát, hogy hát miket szeretne, kezdve az orális szextől a nem tudom meddig. Az udvarosban egyébként az a bájos, hogy nagyon durva szavakat és a világ lehető legtermészetesebb módján mond ki, hogy azt ő akarja, aztán mint szerepe szerint meg megrémül, hogy jó, hú, ő mit mondott ki, hát még attól is megrémül, hogy hát akarta, de most talán már nem is akarja. Tehát van egy ilyen kettős játék, természetesen ez nem egy szex darab, sokkal inkább lélektani, tehát többet beszélgetnek, mint hogy úgy mondjam, akcióznak a színpadon. Fölfejtik egymás személyiségét, tehát a nagyon magabiztosnak látszó szexmunkás, aki olyan jól kezeli ezeket a helyzeteket, mert megkérdezi tőle a nő, hogy ki volt a legöregebb, akivel ezt csinálta, és mondja, hogy 82 éves, de hogy ő, és hogy lehet ezt, és hogy azt mondja, hogy ő mindenkiben valahogy talál valami vonzót. És ez valószínű, hogy lehet, hogy így van, tehát ugye sokáig az öregkori szex az tabu témának számított, és most tulajdonképpen egy ilyen tabu témát egy kicsit ledönt ez az előadás, és ez a szexmunkás jó pszichológusnak hát minősíthető, mint ahogy ez a tanárnő is, miután abszolút elkezdi érdekelni ez a fiatalember, hát ő is egy kicsit átmegy pszichológusba, és hát a végét nyilván nem krimi, de azért nem illik elárulni. Hogy mondjam, hát lelkileg is megérintik egymást, miközben azért messze vagyunk attól, hogy ez egy egyértelmű happy end legyen. Sok groteszk helyzet van, és sokat lehet nevetni is, miközben időnként megáll a levegő, így Keresztes Tamás meglehetősen jó rendezésében. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó nyitány, és egy remek előadás, két egészen kiváló színészi alakítással. Na, ugorjunk, mert nem marad időnk a többire. Mágfagyi címmel a Rózsa Völgyi Szalomban volt bemutató, Hárs Anna írta, és megint két emberről, véletlen, egy férfiről és egy nőről szól. Itt a férfi az idősebb, és a nő a jóval fiatalabb. A temetőben találkoznak, ugyanis a férfi számon kéri egy fiatal nőn, Jenes Luca játsza, a férfi pedig Kálid Artúr, hogy mit keresett ő ott a temetőben, miközben volt neki a meghalt apjához, miért dobott virágot a sírjába, tulajdonképpen miért csinálta a botrányt. És hát kiderült, hogy bizony ez a nő az apjának a szeretője volt, sőt, úgy érezte, hogy az apjához van a legtöbb köze az életben, és hát szidják egymást, veszekednek minden, és persze na-na-na-na, hogy eközben egyre közelebb kerülnek egymáshoz, tehát a középkorú férfi és a fiatal nő, és nagyon szép játéka van itt is a két színésznek, Dicső Dániel rendezésében, akinek egyébként ez a 15. rendezése a Rózsa Völgyi Szalomban, tehát abszolút törzstagot, míg Jenes Juca és Kálid Artúr először játszanak ott, és tulajdonképpen hát eljátszák az ilyen a nulláról vagy a mínusz 20-ról indulás után, hogy fokozatosan hogy kerülnek egymáshoz közel, és a sok tekintetben hát eddigi elcseszett életük majd netán reményt keltően esetleg hogy fordul jobbra, miközben itt is sokat lehet nevetni, és egy fő díszletelemként a városnak tulajdonképpen egy fagyi térképe látható, hogy hol ehetők a jó fagyik, mert bizony, mint kiderül pillanatokon belül az előadás során, tulajdonképpen a mágfagyi volt az ő kerítőjük. És akkor nagyon gyorsan Koldus és Királyfi, Tocsvai László és Müller Péter Sziámi, ugye összeszokott párosként írtak egy új musicalt. Ugye Tolcsvait nem először Nagy Viktor rendez, ők is abszolút összeszokottak, és mindezt a Magyar Színházba mutatták be. Egy figyelemre méltó előadásba, azon én mindig földühödöm, hogyha egy zenés darabnál nincs zenekar, nem lehet, hogy egy nagy színpadon előadott dalokkal teli még hozzá, jó dalokkal, fülbemászokkal, mászó dalokkal teli előadásnál le legyen zenekar. Ugyanebben a színházban ugye hosszú ideig ment magán produkcióban a Vámpirok bálja, ott ki tudták fizetni a zenekart, és aztán hát ugye aztán vitték a Vígbe, meg Erkel Színházba, ott is elő nem fordulhatott volna, hogy nincs zenekar. A zenekar zenés darabnál hozzátartozik a színházhoz, aminek az a lényege, hogy élő, És a zenekar sem lehet így felvételről, mert nem tud alkalmazkodni a felvett zene a színészek napi diszpozíciójához, hangulatához, mindenféle rezdüléséhez, netán bakizásához. Jó, de ezen túl Ember Márka, ugye itt egy koldusról van szó, meg egy királyfiról, mint Mark Twainből tudjuk. Ember Márk alakítja a koldust, Fülöp Kristóf pedig a királyfit, akikről, mint szintén tudjuk, ugye ruhát cserélnek, és rácsodálkoznak arra, hogy jé, a királyfi, hogy micsoda nyomor van itt, és abban neki nem teljesítik a parancsait, és nem hiszik el, hogy királyfi. A koldus pedig a királyi udvarba, hogy mindenki lesi minden kívánságát, és ez már sok is neki, és a végére ugye hát visszavágynak az eredeti születési helyükre, mert hogy az fontos, hogy egy napon születtek, és elméletileg olyanok, mint két tojás. Ezt színházban mindig nagyon nehéz megoldani. El kell fogadni a konvenciót, hogy hát nem annyira egyformák, itt nem is próbálják maszkkal meg minden. Ugye a Kolibri Színháznak annak idején könnyű esete volt, amikor két Lottit bemutatták, mert Rácz Kármen és Rácz Kriszta egy ikerpáros, tehát eredetileg valóságban is ikrek játszották a szerepeket, mert hogy a Kolibrinek a tagjai. No, szóval, hogy ez egy jó előadás, Pavletics Béla különösen jól énekel Miles Sandon szerepében, aki ugye fölkarolja a nyomorba került királyfit, a testvére Halma Máté, aki hát hogy úgy mondjam, nem jól bánik a tesójával, némiképp el is szereti a megnyasszonyát, aki Trokán Anna játszik, és kettős szerepben ilyen jutalomjátékként Mészáros Árpád Zsolt a királyfinak is, meg a koldusnak is az apja, na ő az egyik esetben alaposan elmaszkírozza magát, és jó nagy rajcsúrozást rendez a színpadon. Abszolút áll a lábán Nagy Viktor rendezése, Pócikes házzal láttam, hétköznapi előadása, mindenféle korosztály, kicsik és agok egyaránt élvezik. Hát ennyi fért akkor a művész bejáróba. Az első részben Gerendás Péter volt a vendég, aztán itt volt a kritikai rovatom, a hangpult mögött Horváth Ádám ült, és azok, akik megnézik videó változatban is a műsort, ami hétfőn délután 3-kor kerül ki a YouTube-ra, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én Bóta Gábor voltam, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.